Turn with me to the fourth chapter of the book of Nehemiah, please.
Lapozzunk egyrészt Nehemiás negyedik fejezetéhez.
And I'm going to ask Christina just to read a section for us, and then we will pray.
Én el fogok olvasni egy részt magyarul, és utána imádkozunk.
So I'm going to ask Christina, she'll read from verse 13 of chapter 4 until the end of verse 23.
Tehát a negyedik fejezet, 7-es versétől fogom olvasni végig. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. A munka sok és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadásra a csillagok feljöttéig. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben, a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we ask that you would teach us through your words.
Atyán, kérjük, hogy te taníts bennünket az igédből.
Father, we ask that your words will be spoken in this place now. Your words will be preached.
És az a kérésem, hogy a te igéd, a te akaratod legyen itt hirdetve ma este.
Father, we want to hear the words that are spoken in heaven and then spoken here on earth.
Azt szeretnénk, hogy azok a szavak, amik a mennyben szóltál, azokat mi itt a földön szóljuk.
Lord, encourage our souls.
És kérjük, hogy mindannyiunkat, te
encourage our hearts.
Bátorítsd a szívünket.
Give us courage to walk in your ways.
És adj nekünk bátorságot a te utaidon járni.
Lord, glorify yourself.
És Uram, te dicsőítsd meg önmagad.
Lord, as we consider your word tonight, will you speak into our hearts?
És Uram, hogy a te igéden gondolkodunk, kérlek, hogy szólj a szívünkhöz.
Will you do this for your glory?
És tedd ezt a te dicsőségedért.
Will you do this because of your grace and your greatness?
És tedd ezt a te kegyelmedből és a te nagyságodból.
Will you glorify yourself?
És hogy megdicsőítsd magad.
For we ask in Jesus' name.
Jézus nevében kérjük.
Amen.
Amen.
Amen. Tonight our study will we will complete chapter 4 of the book of Nehemiah.
Ma este befejezzük a negyedik fejezetet.
Last week we spent a lot of time talking about two things.
Múlt héten elég sok időt töltöttünk avval, hogy két dologról beszéltünk.
Opposition from without against the work of God.
A kívülről külső támadások Isten munkája ellen.
And sometimes how discouragement comes from within the body.
És aztán a belülről, a Krisztus testén belülről jövő támadások és elkeserítésről.
And whether there is opposition from outside or discouragement from within, there is really one purpose.
És hogy bár legyen a támadás kívülről jövő, vagy belülről fakadó elkeseredés, a célja mindkettőnek ugyanaz.
Its purpose is that our eyes may be moved from the Lord Jesus Christ.
A lényeg az, hogy a szemünket levegyük az Úr Jézusról.
That they may be moved from him to something else, almost to anything else.
Hogy a szemünket levegyük őróla, és szinte mindegy, hogy mire, de más valamire vessük azt.
Moving our eyes from him upon our own circumstances.
Levéve róla a szemünket, figyeljünk inkább magunkra, körülményeinkre.
Upon ourselves.
Magunkra.
Upon something else.
Vagy bármi másra.
Upon anything else other than keeping our eyes on him.
Igazából bármi másra, csak ne az Úr Jézusra.
We saw last week that there was the attacks brought from the enemy. So many different things, methods.
Láttuk, hogy olyan sok támadás jött a külső ellenségektől, különböző módszerekkel jöttek.
And we saw discouragement from within.
És láttuk, hogy milyen volt az elbátortalanodása, az elkeseredés, ami belülről fakadt.
We saw from the end of verse 10 until the end of verse 13 that four groups of people spoke, and they actually three of them out of the four broke discouragement.
A négyes verstől a hetedik versig, amikor néztük az igét, akkor láttuk, hogy négy különböző ember szól, és ebből három teljesen elkeserítő dolgokat mondott.
In verse 10 we saw Judas speak, the leaders of the people.
A négyes versben láttuk, hogy a judaiak szólnak.
And they said the work will never be finished, and they brought discouragement.
Azt mondják, hogy ezt a munkát sohasem fogjuk tudni befejezni.
In verse 11, the adversaries, the enemies from without, spoke and said, "We will come upon you and kill you."
Az ötös versben azt olvassuk, hogy az ellenségek mondják, hogy majd jövünk és legyilkolunk benneteket, megtámadunk benneteket.
That's certainly not encouraging.
Hát ez egyértelműen nem túl bátorító.
We're then told in verse 12 that the Jews who lived near the enemy came 10 times and said, "They're going to come and kill you."
Majd a hatos versben azt látjuk, hogy az ellenség közelébe, szomszédságában lakó judaiak is jönnek a maguk véleményével.
And finally we saw that Nehemiah came and said something too.
És látjuk, hogy végül Nehémiás is jön, és ő is mond valamit.
And in verse 14 he tells us this, he says, "Do not be afraid, but remember the Lord and fight."
Azt mondja a nyolcas versben, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok.
What a great word.
Micsoda nagyszerű ige.
Do not be afraid, but remember the Lord.
Hogy ne féljetek, hanem emlékezzetek az Úrra.
And straight away he points our eyes and the people's eyes back to the Lord and says, "Do not be afraid."
És akkor rögtön a mi szemeinket és a nép szemét is rögtön Istenre veti vissza.
Last week when we started our study, we began by looking at some verses in Ephesians 6.
Amikor múlt héten elkezdtük az ige tanulmányozását, akkor az Efézusi levélből is olvastunk egy részt.
And once again, I would appreciate if you will turn with me to Ephesians 6 to read some verses.
És szeretném, ha most is odalapoznánk az Efézus 6-ba, és egy pár verset elolvasunk onnan.
In verse 11 and 12 it says this.
11-12-es vers.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not war against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God.
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Verse 11 says three things. It says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Three things.
A 11-es versben három dolgot tudunk meg. Először is, hogy öltsük magunkra az Isten fegyverzetét, azért, hogy megállhassunk az ördög mesterkedéseivel szemben.
Put on the whole armor of God.
Tehát a teljes fegyverzetét Istennek.
The word whole armor is actually one word in the original language.
Ez a teljes fegyverzet igazából ez az eredeti nyelvben egy szó.
There's no idea that it can be separated and put on in different pieces. It's described as different pieces, but it's to be put on as one whole.
Tehát egy felszerelés, fegyverzet, ami több részből áll, de igazából külön a részeket nem igazán lehet felvenni, hanem az egész egységesen a fegyverzet.
We're to put it on because it will give us an ability. It will allow us to do something.
És azért öltsük ezt magunkra, mert ez valamivé képessé fog tenni bennünket.
That we may be able to stand.
Arra pedig, hogy megállhassunk.
Against the wiles, the method, the craft and trickery of the devil.
Az ördög mesterkedései, trükkei és próbálkozásaival szemben.
Last week in the first half of chapter 4 of Nehemiah, we really looked at the principle of the methods and the wiles of the devil.
És ezt néztük meg igazából a Nehémiás könyvében múlt héten, hogy milyen módszerei és milyen mesterkedései vannak az ördögnek.
As we continue in our study in chapter 4, we're really going to look at two things tonight.
És ahogy tovább folytatjuk a negyedik fejezetet, ma is két dolgot fogunk megvizsgálni.
We're going to look at being workers.
Arra fogunk tanulni, hogy hogyan lehetünk egyszerre építők, vagy építkező munkások.
And we're going to look at being warriors.
És hogyan lehetünk harcosok.
We're going to look at being builders and workers, warriors and soldiers.
Tehát megnézzük, hogy hogyan lehet valaki építkező, építő munkás, és egyszerre harcos.
And so our emphasis tonight will be on the first half of that verse from Ephesians. Put on the armor that you may be able to stand.
Tehát ez az első résznek a fő fontos igeverse, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok.
We're told there in Ephesians 6 that what we wear determines our ability to do something.
Tehát azt olvassuk ebből a rész, ebből az igeversből, hogy az, hogy mi van rajtunk, milyen a fegyverzetünk, meghatározza, hogy mennyire vagyunk képesek megállni.
It is to stand.
Hogy megálljunk.
Now, the word here doesn't mean stand in the sense of me or Christina just here where I can push her over like that. It doesn't mean that.
Tehát nem ezt jelenti az állni szó, hogy mi itt állunk és a lökdös engem, hanem hogy csak itt áldogálunk.
I don't know what you said, but everybody's laughing.
What you said.
It means to brace yourself, to resist something.
Hanem, hogy úgy állsz meg, hogy már eleve felkészülsz, hogy valami ellen állhass.
It means to stand ready and firm, to hold a critical military position in the face of danger.
Tehát, hogy felkészülten, ilyen harci állásba felállsz, egy csapással szembenézve.
Three times it's used in verse 11.
Ezt a 11-es versben látjuk.
In verse 13 and verse 14.
You have to stand. 13-as, a 14-es versben is, hogy álljatok meg.
It's used 157 times in the New Testament.
157 alkalommal használja ezt az igét az Új Szövetség.
In James 4:7 and 1 Peter 5:9 it's translated not as stand but as resist the devil. That's the idea.
Jakab 4-ben és az 1 Péterben úgy a két alkalommal, amikor említi az igét, akkor nem is azt mondja, hogy megállni, hanem ellenállni valaminek.
It's not a position of inactivity.
Tehát ez nem egy passzív dolog.
It speaks of strength, of resistance, and of victory.
Hanem egy ellenállásról, egy aktív cselekvésről, egy győzelemről is szól.
Have you ever been in one of those positions where you had to resist something with literally every part of your body, every force and fiber and muscle?
Volt már olyan, hogy egy teljes erőddel, teljes lényeddel, minden egyes sejteddel valami ellen kellett álljál.
A few years ago, we used to do the conferences at Chilliwack, the Growing in Ministry conferences for all of Calvary's across Europe.
Évekkel ezelőtt a Golgotás nagy konferenciákat Chilliwack-en tartottuk.
And at one of those conferences, I came across from Austria to help with the organization of a few things.
És az egyik ilyen alkalommal átjöttem Ausztriába, hogy segítsek a szervezési részben.
And I ended up serving in a particular way and helping. In a particular way.
Egy bizonyos módon a szervezés egy bizonyos részében vettem részt.
And we had some tables set up in the reception area at Chilliwack.
És Chilliwacken a recepción felállítottunk asztalokat.
And we had hundreds of free t-shirts, Christian t-shirts to give away to people for free.
És százával voltak keresztény pólóink, amiket ingyen adtunk az embereknek.
It was like sharks feeding.
Olyan volt, mint az éhes cápák.
Christian sharks, very nice sharks, but feeding.
Tehát keresztény cápácskák, de nagyon éhesek.
I nearly lost my life on that table.
Majd, hogy nem ez, az életemet hagytam ott azon az asztalon.
Because as soon as some of you were probably there.
Lehet, hogy egyesek közöttek ott voltak.
It was free, so everybody wanted something. I mean, it was frightening.
Tehát ingyen volt a póló, és mindenki akart egyet, és egyszerűen ijesztő volt a tömeg.
And some of us had to stand there and make sure nobody died.
És voltak közülünk olyanok, akik azért kell, hogy ott legyünk, és tartanunk mindenkit, hogy figyeljünk, hogy nagy valaki meghaljon.
It literally means to stand and resist with all your strength.
Tehát ez jelenti, hogy ott állni és kitartani teljes erőből, mint egy ellenállni valaminek.
Tonight our focus will be on those things.
Ma este a figyelmünket ezekre a dolgokra fogjuk irányítani.
Standing, enduring.
Tehát a megállni valamiben, a kitartani valamiben.
As we turn back to Nehemiah chapter 4, we're going to look at the role of being a worker and being a warrior.
Ahogy visszalapozunk most a negyedik fejezethez, a Némiás könyvében, erről fogunk beszélni, hogy hogyan lehetünk munkások és harcosok.
In verse 13 and 14 and 15, we see that Nehemiah places men to work at the wall.
A 7-es, 8-as és 9-es versben azt látjuk, hogy Nehémiás embereket rendel a várfal mellé, hogy dolgozzanak.
We see that he tells them, do not be afraid and remember the Lord and fight.
Azt mondja nekik, hogy ne féljetek, hanem menjetek és emlékezzetek az Úrra.
And in verse 15, you have those wonderful words where it says, God brought the plan of the enemies to nothing. He discouraged the enemies.
És a 9-es vers annyira jó, hogy ezt olvassuk, hogy Isten meghiúsította az ellenség minden tervét.
So yet again in verse 15 and verse 16, the people returned back to the work.
A 9-es és 10-es versben az emberek tehát visszatérnek a munkához.
And we see here, two roles being fulfilled.
És azt látjuk, hogy két különböző szerepet töltenek be.
There were those that began the work of construction and those that served as warriors.
Ott voltak azok, akik folytatták a munkát, mint építőmunkások, és azok, akik mint harcosok álltak.
Initially we see half worked and half held spears and weapons.
Azt látjuk, hogy a felük dolgozott a várfal építésen, a felük pedig dárdákkal őrt állt.
We know that this group of people is the same group of people that were building from chapter 3.
Azt látjuk, hogy ezek ugyanazok az emberek, akik a harmadik fejezettől kezdve építkeznek.
They were those who were gifted as beauty therapists and goldsmiths.
Azt mondjam, tehetséges ötvösök, meg kozmetikusok, vagy ilyen kenőcskészítők, meg kereskedők voltak.
And we saw in chapter 3 that the people here are doing the work and not the people that you would pick.
Tehát láttuk, hogy azok, akik a munkát végzik, nem igazán azok, akiket erre a feladatra kiválasztanánk.
They're not the people that you would pick to build a wall.
Nem olyanok, akik igazából a fal építésére lennének jól kiválasztani.
They're definitely not the people you want to pick to fight.
Különösen nem pedig a harcra.
And yet God called them to be workers and he called them to be warriors.
De Isten arra hívta őket, hogy legyenek építők és legyenek harcosok, munkások és harcosok.
We're told in verse 16 that from that time on half of my servants worked at construction while the other half held spears and shields and bows and war armor and the leaders were behind all the people of Judah.
10-es vers. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.
We're told in verse 18 that everyone of the builders had his sword at his side.
A 12-es versben olvassuk, hogy mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, és úgy építettek.
And in verse 17 we're told that they worked with one hand and held a sword and spear in the other.
A 11-es versben azt látjuk, hogy az egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották.
And what we see here is this principle that God calls us to be two things. In the service of his kingdom.
És itt azt látjuk, hogy Isten, amire elhív, az a két különböző dologra is elhív bennünket, az ő országának a szolgálatában.
To work at the ministry.
Hogy munkálkodjunk, szolgáljunk.
To be workers.
Legyünk munkások a szolgálatban.
But also to be soldiers and warriors in his kingdom.
De legyünk harcosok, legyünk az ő hadseregének a tagjai.
In one hand they had the tools to build it, in other hands, the tools to fight with.
Az egyik kézben az építkezéshez szükséges eszközök, a másikban a fegyverek.
There is a portion of scripture in the New Testament where Paul gives us great understanding.
Az Új Szövetségnek van egy olyan része, ahol Pál nagyon jó belátást és megértést ad nekünk.
Great understanding of what it's like to be a worker and to be a warrior.
Hogy megértsük, hogy mit is jelent az, hogy lehet egyszerre valaki munkás és harcos.
So we can learn something about what it means to fulfill those two roles.
Tanulhatunk tehát arról, hogy mit jelent ezt a két különböző szerepet betölteni.
If you will turn with me, please turn to the book of 2 Timothy, the second chapter and the third verse.
Lapozzunk együtt a 2 Timóteus 2:3-hoz.
The context here is Paul the apostle writing the very last words he wrote before he died.
Itt tulajdonképpen Pál az utolsó dolgokat írja, az utolsó sorokat írja le, mielőtt meghal.
He's writing it to a young pastor who he knows personally called Timothy, who is in Ephesus.
Egy fiatal pásztornak ír, akit személyesen is ismer, aki Efézusban szolgál, Timóteus.
The same place to which the letter of the Ephesians we have read from was written to.
Ugyanott szolgál, akiknek az Efézusi levél is íródott, amiből ugye olvastunk az előbb.
A book that gives us great understandings of the role of warfare and the spiritual soldier in the context of the spiritual life.
Tehát abból a levélben nagyon sok mindent megértünk a lelki harcnak a jelentőségéről, annak a tényéről és a lelki harcról.
His encouragement to Timothy throughout 2 Timothy is to continue holding forth the truth of God and abiding by the truth of God.
Tehát amiben bátorítja Timóteus, ez az ifjú pásztor Pál, az, hogy tartson ki Isten igazságaiban kapaszkodva.
From 1 Timothy we know that that's in the face of great opposition.
És az első levélből, Timóteushoz írt első levélből tudjuk, hogy ez egy elég nagy ellenállással szemben kell megélnie Timóteusnak.
He finds himself to be a worker and a warrior.
Tehát ő egyszer egy szolgálónak, munkásnak és egy harcosnak is kell, hogy legyen.
In verse 3 to the end of verse 6 of chapter 2, he gives us three pictures that help us understand the worker and the warrior.
A 3-tól a 6-os versig itt a második fejezetben három példát is ad, hogy megértsük, mit jelent munkásnak és harcosnak lenni.
Verse 3 says this.
A 3-os vers.
Paul speaking to Timothy.
Pál beszél itt a Timóteushoz.
Therefore you must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ.
Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája.
The first thing we're told here for Timothy as a soldier is he needs to endure hardship.
Tehát amit látunk, hogy Timóteus, mint a jó katona, együtt, tehát vállalnia kell, ki kell bírnia a szenvedést.
It literally means to endure suffering and hardship with me, with Paul who is speaking.
Tehát azt jelenti, a magyar nagyon jól kifejezi, hogy vállald velem együtt a szenvedést, tehát Pállal együtt.
And remember, Paul is writing this letter from a prison in Rome, and he's going to go, and the next thing he's going to do is he's going to die.
És ezt ne felejtsük, hogy Pál a római börtönből írja, ahonnan az útja már a halálba vezet.
And the first thing he says to be a good soldier is sometimes you need to endure hardship.
És ezt írja először, hogy mint jó katona, néha szenvedést és nehézséget kell kiálljunk.
We're all too familiar with pictures of soldiers on the television, aren't we? Whether it be in Iraq or wherever in the world it be, there's too many wars going on.
Ugye egy katona, nagyon el tudunk képzelni, nagyon sok képet látunk katonákra a tévében, Irakban, itt ott sajnos túl sok háború van a világban, és elég sok katonát látunk.
And we see they're often they're in a position of hardship and difficulty. Not pleasant situation.
Ők általában nehéz körülmények között, szenvedések közepette vannak, általában nem kellemes körülmények között.
And sometimes as we serve the Lord, we will need to endure in places and positions of difficulty and of hardship.
És néha, amikor az Urat szolgáljuk, nekünk is nehéz és szenvedésekkel teli körülményeket kell kiálljunk.
He's told here, endure hardship as a good soldier.
Tehát vállald a szenvedést, mint egy jó katona.
The Marines have a motto. It's Semper Fidelis or Semper Fi. Semper Fidelis. Just say it with a Hungarian accent, it sounds good.
Jó, a tengerészgyalogosoknak van egy mondata, hogy Semper Fidelis.
Yeah.
Igen.
See it was. It means always faithful.
Hogy be always faithful.
Always faithful.
Legyen mindig hűséges.
It's always faithful. The picture that he's speaking to the pastor of the Ephesian church, where he spoke about the armor of God.
Tehát az efézusi gyülekezet pásztorához beszél, Timóteushoz. Annak a gyülekezetnek, aki a pásztora ő, akihez ugye korábban szól az efézusiakhoz itt levelében.
In verse 4 he goes on to say what it means to be a good soldier, what it means to suffer hardship.
A 4-es versben tovább fejtegette, hogy mit jelent egy jó harcosnak lenni.
He says, no one engaged in warfare entangles himself in the affairs of this life, the reason being they might please him who has enlisted him as a soldier.
Egy harcos sem elegyedik vele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.
We learn more about the good soldier. He does not get entangled in the affairs of life, but he lives to please the one who has called him.
Tehát azt látjuk, hogy a harcos nem elegyedik bele az élet mindennapi gondjaiba.
The word there entangled in the English literally means to be woven into a piece of cloth.
Beleelegyedni angolul szó szerint, vagy az eredetinyelven azt jelenti, hogy beleszőve lenni.
So those that are good soldiers don't become woven into the fabric of everyday life.
A jó katona tehát nem lesz, mint egy az élet szövetének a része, nem szövődik abba bele.
Now, some of us have jobs, some of you have a real job, I don't have a real job. Some of you have jobs, yeah, wives, husbands, cats, dogs, guinea pigs.
Tehát egyeseknek, ugye közülünk, vagy legtöbbünknek munkája van, felesége, férje, gyerekei, állatai, hörcsögei.
He's not saying, don't go work.
Ez nem azt jelenti, hogy ne menjetek dolgozni.
He's not saying, don't look after your husband or your wife.
Nem azt jelenti, hogy ne gondoskodjatok a feleségetekről, vagy a férjetekről.
He's not saying, don't let the guinea pig die.
És nem azt mondja, hogy hagyjátok a hörcsögöt meghalni.
Okay. We have to be in the world, but not part of it.
Az, a részesei, tehát hogy ebben a világban élünk, de nem e világból valók vagyunk.
But in there we see that Jesus gave us a separation. We're in something, but we're not of it.
Tehát Jézus is megmutatta ezt az elkülönést, hogy mi ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk.
The things every day that we're involved in we go to work, to earn money, to live, to provide for our family. These are good things.
Tehát a mindennapi életben vagyunk, hogy munkába járunk, pénzt keresünk, gondoskodunk a családunkról, ezek mind jó dolgok.
He's not saying don't do those things.
Nem azt mondja, hogy ezt ne tegyétek.
He is saying, don't get woven into all those things. That you no longer begin to listen to the one who called you.
Hanem azt mondja, hogy ne legyetek annyira belefonódva és gabajodva az élet dolgaiba, hogy már nem figyeltek arra, aki elhívott benneteket.
We're told here that the purpose of not becoming entangled in those things.
Itt azt olvassuk, és az angol és a magyarban ez nem annyira jól jön ki, tehát, hogy a célja, hogy mi ne kerüljünk, ne elegyedjünk ennyire bele a mindennapi élet gondjaiba,
is that we might please the one who called us.
Az azért van, hogy megnyerjük annak a tetszését, aki a harcossává fogadta katonát.
The focus of a good soldier enduring hardship is that they seek to please the one who has called them, the Lord Jesus Christ.
A katona célja az, annak, ahogy megáll, ahogy szolgál, hogy tetszésére legyen annak, akit szolgál.
In verse 5, we're given a second picture that helps us.
Az ötös versben egy másik képet is kapunk, ami segít nekünk.
It's the picture of an athlete.
Ott egy atléta, egy sportolónak a képe van.
If anyone competes in the athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules.
Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
The picture is of the Olympic Games.
Tehát itt van mondjuk az olimpiai játék képe.
When they would win, they would get a crown, a wreath.
Amikor valaki nyer, kap egy koszorút.
And it would be a victor's crown.
És ez egy győzelmi koszorú.
Symbolizing that they had been victorious over everybody else.
Ami azt képviseli, hogy ők mindenki mást legyőztek.
But we're told here that crossing the line first is not the test.
De azt is látjuk, hogy a próba nem abban van, hogy vajon át tudunk-e menni a célvonalon, vagy nem.
We're told here it's not about how the performance looks.
Nem a lényeg nem az, hogy milyen lesz az eredmény.
We're told here that you have to compete according to the rules.
Hanem az, hogy a versenyt versenyszerűen végezzük.
We've seen too many instances, haven't we, where the person who's first passed the line, the fastest won.
Azt látjuk, hogy aki először megy át a célvonalon, ugye az a leggyorsabb.
Isn't always the one who gets to wear the gold medal.
De nem mindig ő kapja az aranyérmet.
Because the only reason he's faster is because of what they've put into his body to make him faster.
Mert mondjuk azért ő a leggyorsabb, mert valamit adtak neki, valamit szedett, amitől ő a leggyorsabb.
We're told here, it is the way in which we run that is the most important, that we are to run according to truth.
Tehát a lényeg az, hogy hogyan futjuk meg a futásunkat, hogy szabályszerűen végezzük azt az igazságban.
And then we're given a third picture, a picture of what it's like to be a worker. And this is not a fun picture.
Aztán itt van a harmadik kép, amit ad nekünk az ige, az pedig egy munkás, egy földművesnek a kép, ami nem egy könnyű feladat.
In verse 6 it says, the hard-working farmer.
A fáradozó földművesnek.
Now that's discouraging enough already in English, the hard-working farmer.
Angolul is, de egy kicsit magyarul is már itt elég elkeserítő a helyzet, hogy fáradozó földműves.
But when you look at the Greek word, it gets worse.
De ha görög szót nézzük, itt meg még rosszabb a helyzet.
Because it's the farmer who toils tirelessly from morning until night.
Mert itt azt jelenti ez a szó, hogy az a földműves, aki kitartóan küzd és munkálkodik a hajnal hasadtától éjszakáig.
The one who rises with the sun, whenever that is.
Amikor nappal kell, bármikor is kell a nap.
And works tirelessly all the way down until the sun goes down again.
És fáradhatatlanul dolgozik egészen addig, míg le nem megy a nap.
Wow, that's a picture, isn't it? That's a picture.
Ez egy elég horror kép, nem? Elég jó kép.
Thank you. It is, isn't it? It's a real picture of what it's like to be a worker.
Tehát ez egy képe annak, hogy mit jelent a munkásnak lenni.
But we're told here that he must and will be the first to take of the fruit that is born.
De azt is látjuk, hogy ő lesz, aki először fog részesülni a termésből.
The nature of farming is that it's hard work.
Ilyen a természete a földművességnek. Kemény munka.
But there is a promise of fruit.
De ott van a gyümölcs, a termésnek az ígérete.
But it's very rare that the fruit comes up at the same time the work is given out.
De nagyon ritka, hogy a munkával egyszerre jelenik meg a termés.
Something connects the two, doesn't it? It's the promise of faith. You know, I plant the seed, I work hard, and I expect and believe that it will become fruit.
Valami összeköti a kettő, a két eseményt, a munkánkat, és az, míg abból gyümölcs lesz. Ez a hitünk, hogy hisszük, hogy ez a belefektetett erőfeszítés gyümölcsöt fog hozni, és ki fog kelni az a valami.
Three pictures that help us understand what it's like to be a warrior and a worker.
Tehát három képet látunk, ami megmutatja, hogy mit jelent munkásnak és harcosnak lenni.
The good soldier seeks to please his commander first of all.
A jó harcos az ő vezetőjét szeretné, az ő tetszésére szeretne lenni.
Because of that sometimes he has to endure hardship.
És ennek érdekében néha nehézségen kell keresztül mennie.
And not be woven into the fabric of life.
És nem szabad bele elegyednie túlságosan a mindennapi élet gondjaiba.
To be in the world, but not of it.
Hogy ebben a világban élje, de nem e világból való.
The athlete who runs for the crown of victory.
Ott van a sportoló, aki fut a győzelmi koszorúért.
Must run the right way.
De neki szabályszerűen kell futnia.
Not his own way, but the way that the rules say he should run.
A saját útja szerint, vagy tervés szerint, hanem ahogy a szabályok mondják.
And the worker, the characteristic and the quality of the worker is that he works tirelessly.
És a földművesnek a munkáját az jellemzi, hogy fáradhatatlanul dolgozik.
Continually.
Állandóan.
But with the expectation that there is the promise of fruit which will come soon.
De annak a várakozásával telien, hogy eljön majd a munkájának a gyümölcse.
We learn much about being workers and about being warriors.
Sokat tanulunk, hogy mit jelent harcos, munkásnak és harcosnak lenni.
Let us go back to Nehemiah 4.
Lapozzunk vissza Nehemiás 4-be.
In the Christian life, it is inevitable that you will be involved in conflict and spiritual warfare.
Keresztény életünkben elkerülhetetlen, hogy néha konfliktusokba és lelki harcba kerüljünk.
We are to be workers and warriors, warriors and workers.
Harcosoknak és munkásoknak, munkásoknak és harcosoknak kell lenni.
We're told there in verse 17 that everyone who worked in one hand held the trowel, in the other hand held the sword.
A 11-es versben látjuk, hogy mindenki, aki dolgozott az egyik kezével a munkát végezte, a másikkal a kopját tartotta.
Everyone who built had the tool of his trade in one hand and a sword in another hand.
Tehát mindenki, aki építkezett, az egyik kezében egy munkaeszközt tartott, a másikban egy fegyvert.
Now, I am useless at construction.
Tehát én az építkezésben teljesen hasznaverhetetlen
vagyok. No, nothing about it.
Semmihez nem tudok róla.
The very funny thing is I'm in charge of grounds and maintenance at the Kastélyn Vajta.
Ami bájos a dologban, hogy én vagyok Vajtán, az egész a kastélynak a tereprendezésért felelős.
That's funny.
Ez tényleg komolyan
vicces. I have some great people who do the work for me. That's great.
Mert nagyszerű emberek dolgoznak, akik jó munkát végeznek.
Have you ever tried to carry bricks and carry a sword at the same time?
Próbáltatok már valaha az egyik kezetekbe téglát cipelni, a másikban meg valamilyen fegyvert?
You ever tried to work and carry a sword at the same time?
Próbáltatok már dolgozni és egy kardot is fogni?
Try it sometime. Go find a pile of bricks. Go find a sword and try doing things.
Keressetek egy rakás téglát és keressetek egy kardot valahonnan és próbáljátok a kettőt valahogy összekoordinálni.
Try peeling potatoes with a bow in your hand.
Próbáljátok krumplit pucolni egy íjjal a kezetekben.
I mean, think about this for a minute.
De most komolyan gondolkozzatok el ezen.
I mean, this is not efficient.
Nem túl hatékonynak tűnik.
It seems really ineffective to carry all this stuff around with you when you're trying to do the work of the ministry.
Nagyon olyan rossz jön ki, és úgy tűnik, hogy a hatásfokunkat csökkenteni, hogyha egy fegyvert kell hálóan cipelnünk közben munkára, dolgozni akarunk.
It's going to be a lot slower if you can only carry a few bricks, because you've got to carry the sword.
Sokkal lassabb a munka, ha csak pár téglát vihetsz, mert a másik kezedben egy fegyvert is kell tarts.
It'd be much more efficient to just get rid of the sword and carry some bricks.
Sokkal hatékonyabb lenne a dolog, hogyha nem kéne, megszabadulhatnánk a kartól, és több téglát vinnénk.
If there's one thing that we've learned throughout the book of Nehemiah, it's this principle.
Ha valamit láttunk már Nehemiás könyvében, akkor ez a következő alapelv.
Is that God's ways are often not our ways.
Hogy Isten útjai gyakran nem a mi útjaink.
This is not an efficient solution.
Ez nem egy hatékony megoldás itt.
In a human sense.
Az emberi megközelítésből.
And I don't know if you've noticed human wisdom.
Nem tudom, észrevettétek, az emberi bölcsesség.
Doesn't usually have any wisdom in it.
Nem sok bölcsessége rendelkezik.
Let's look at the people who've got building the wall.
Nézzük meg ezeket az embereket, akik dolgoznak.
We know them well by now, don't we? We've got children building the wall.
Mostanában már nagyon jól ismerjük őket, tudjuk, hogy vannak köztük gyerekek.
The perfume makers.
Ott vannak a kenőskészítők.
The merchants.
A kereskedők.
The earring makers, the goldsmiths.
A füldalagyáros ötvösök.
These are not the people that you want to build a wall.
Nem őket akarnánk, hogy egy falat építsenek.
They really aren't the people that you want to give a sword to.
És egyáltalán nem akarunk a kezükbe fegyvert adni.
These are not the people that you want to get fighting.
Igazából nem akarod, hogy ők elkezdenek harcolni.
We could explore that, but we're not going to explore that now.
Belemehetnénk egy kicsit, hogy erről elmélkedjünk, de inkább nem fogunk.
No, we won't do that.
Nem.
God's ways are not our ways.
Isten útjai nem a mi útjaink.
There's a tremendous example of this in 2 Samuel 6 verse 3.
A 2 Sámuel 2:6-ban egy nagyon jó példát látunk még erre.
It was when the Philistines had stolen the Ark of the Covenant.
Amikor a filiszteusok elrabolták, ellopták a szövetség ládáját.
They had a really hard time with it and wanted to give it back.
Nagyon nehéz dolgok lett vele, aztán vissza szerették volna adni.
And so David was to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem.
Ezért Dávid vissza akarja hozni a szövetség ládáját Jeruzsálembe.
So what did they do? They did the right thing humanly.
Azt tették, ami emberileg helyesnek tűnik.
They got a brand new cart, they got two brand new oxen, and they put the Ark of the Covenant on the cart, and they dragged it.
Fogtak egy új szekeret, fogtak két ökröt, azt elé fogták, és a szövetség ládáját elhelyezték, és elindultak vele.
Makes sense.
Ennek teljesen jól hangzik.
Big problem.
De nagy probléma.
He who runs must run according to the rules. He who runs must run according to the rules.
A lényeg, hogy a futónak, a versenyzőnek szabályszerűen kell versenyeznie.
God had said the ark must be carried, it could not be put on a cart.
Az Isten megmondta, hogy a szövetség ládáját nem lehet szekérre rakni, hanem emberek kell, hogy vigyék és hordozzák azt.
So what happened in 2 Samuel 6 verse 3? They had the ark upon the cart being pulled by the oxen, and they came to the threshold or the threshing floor of Nacor, I do believe.
Tehát 2 Samuel 6:3, és azt látjuk, hogy amikor a szekéren tehát szállítják a ládát, eljutnak valakinek a mezejéhez.
The ox stumbled, and a man reached out to stop the ark from falling, and God struck him dead.
Nákon szérűjéhez elértek, akkor viszont hozzáért, ott megbotlottak az ökrök, és Uzzá hozzáér a ládá, a szövetség ládájához, hogy megtartsa azt.
It was a human way, it wasn't God's way.
Ez egy emberi mód volt, nem Isten módja, útja.
The ark stayed in the house of Obed-Edom for 3 months.
És akkor azt látjuk, hogy a szövetség ládája Obed-Edom házában volt 3 hónapig.
And then David again tried to bring it to Jerusalem, and this is what he did.
És akkor Dávid újra megpróbálja Jeruzsálembe vinni a szövetség ládáját.
And this is God's way.
És ez már Isten módja, útja.
It's not man's way.
Nem az emberé.
Do you know what they did?
Tudjátok, mit tett?
They carried the ark.
Vitték a szövetség ládáját.
They walked 6 steps.
Fogtak, mentek 6 lépést.
And they had a worship service.
És egy dicsőítő alkalmat tartottak.
And made a sacrifice to God.
És áldozatot mutattak be Istennek.
Then they walked another 6 steps.
Aztán megint léptek 6-ot.
And they had a worship service.
És újra tartottak egy dicsőítő alkalmat.
And they made a sacrifice to the Lord.
És megint áldozatot mutattak be az Úrnak.
Do you know what they did then?
Tudjátok, mit tettek azután?
They walked 6 steps.
Mentek megint 6 lépést.
They had a worship service.
És tartottak egy dicsőítő alkalmat.
And they made a sacrifice to the Lord.
És áldozatot mutattak be az Úrnak.
And then?
És utána?
They did the same.
Utána ugyanezt tették.
All the way to Jerusalem.
Egészen Jeruzsálemig.
That's God's way.
Ez Isten útja.
Didn't seem efficient humanly.
Emberileg nem tűnt hatékonynak ez az út.
And we often need to realize that God has ways He chooses to do things.
De el kell fogadjuk, hogy Istennek megvan a maga módja, hogy elvégez dolgokat.
and they're different for ours.
És ezek eltérőek a mi terveinktől, vagy útjainktól.
We have to be workers and we have to be warriors.
Tehát munkásoknak és harcosoknak kell lennünk.
We're told then in verse 19 that Nehemiah said to the people, the work is great and separated, we are far from one another.
A 13-as versben ezt látjuk, hogy Nehemiah szól, a munka sok és nagy területen folyik, és mi a városfalon elszéledve messze vagyunk egymástól.
The work was great and they were spread out.
Tehát nagy volt a munka, és nagy területet foglalt el.
So whenever there was danger, they would blow the trumpet, and everybody would run to the same place and help each other.
Ezért amikor veszély fenyegetett, ha bárhol is voltak, az emberek meghallották, amikor a kürt szólt, mert avval össze toborozták a népet.
And in verse 20 he says these tremendous words.
És a 14-es versben a következő nagyszerű szavakat mondja.
Whenever you hear the sound of the trumpet, run to us there. Our God will fight for us.
Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk.
I don't mind carrying the sword and the spear when somebody else is going to do the fighting.
Igazából nem bánom, hogyha nekem kell a kardot és a láncsát fognom, ha valaki más fog majd aztán harcolni.
He says our God, Elohim will fight for us, a name which focuses upon the greatness, the power and the might of God.
Azt mondja, Istenünk, Elohim fog harcolni értünk. Ennek a Istennek ez a neve magába foglalja az ő hatalmát, a nagyságát, a mindenhatóságát.
It's plural, speaking of person of God the Father, Son and Holy Spirit.
Többes számú, ráadásul a kifejezés, tehát a Szent Háromságról, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről szól.
As workers and warriors, our dependence is upon God to do the work and God to do the fighting.
És mint munkások és harcosok, nekünk Istentől kell függünk. Ő az, aki elvégzi helyettünk a munkát és a harcot.
In verse 21 we see these, they labored in the work, half of the men, they held the spears from daybreak until the stars appeared.
Tehát 15-ös vers, így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
We see faith continuance.
Tehát kitartást látunk.
We see that they needed to continue doing what they were doing.
Tehát látjuk, hogy ezzel kellett szembenézniük, hogy tovább ki kell tartaniuk abban, amit elkezdtek.
And even though they'd worked long hours, now it was from day break until night. The stars appeared. They had to stay and keep going in the work.
És látjuk, hogy hosszú órákon át dolgoznak, hajnalhasadtától egészen a csillagok feljöttéig, kitartóan.
It's back to that picture of the hard-working farmer again, isn't it? Sometimes it's like that.
Mint a visszatérnénk a fáradhatatlanul dolgozó földműveshez, hogy néha tényleg ilyen a helyzet.
The requirement is to persevere in the work.
Az elvárás az, hogy kitartóak legyünk a munkában.
But be ready to fight if the need arose.
És készen álljunk a harcra, ha arra van szükség.
In verse 22 and verse 23 we see that faith required even more of a sacrifice.
A 16-os, 17-es versben látjuk, hogy még több áldozatra val kellett szembenézniük.
And we see faith sacrifice in verse 22 when it says this, at the same time I said also to the people, let each man and his servant stay at night in Jerusalem, that they may be our guard by night and our working part by day. So neither I nor my brethren, my servants, nor the men of the guard who followed me took off our clothes, except that everyone took them off for washing.
Tehát 16-os vest. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment.
Even when they'd given so much and served so hard,
amikor ennyi mindent már kaptak, és tényleg nagyon keményen szolgálnak,
there was a time to go one step further.
Még volt egy lépés, amit még meg kellett tenniük.
Sometimes it's like that.
Néha ilyen a helyzet.
Sometimes we need to go that extra mile.
Néha még meg kell tennünk azt az extra utat.
We need to stay at the place of service.
És meg kell maradjunk a szolgálatnak a helyén.
So much has been given, but right then, even more was required.
Nagyon sok mindent kaptak, de itt még több kérettetik tőlük.
The warrior's expression of that is sacrifice.
Az áldozat, tehát a harcos kifejezés erre az áldozat.
The worker's expression is of toil.
a munkásé pedig a fáradozás.
But you see a wonderful thing here. It was led by Nehemiah in verse 23.
És azt látjuk, hogy ezt mi Nehemiás vezeti. Ezt a 17-es versből látjuk.
Leaders are called to give themselves sacrificially.
A vezetők arra vannak elhívva, hogy önmagukat áldozatul szánják oda.
Because that's what Jesus did.
Mert ezt tette Jézus is.
That's what it means to lead.
Ezt jelenti a vezetés.
That's what it means to serve.
Ezt jelenti a szolgálat.
To lay down a life.
Hogy oda helyezzük az életünket.
To give up a life for another.
Hogy feladjuk az életünket valaki másért.
That'd be great if leadership was about organizing things. I can do that.
Annyira jó lenne, ha a vezetés a szervezésből állna, mert azt én is meg tudnám csinálni.
It'd be wonderful if serving was about organizing things and making things look pretty.
Csodálatos lenne, hogyha a szolgálat abból állna, hogy szervezni kell, és a dolgokat olyan szépé tenni.
And it's great to organize things. I do it for a living. It's great. It's good.
És tényleg jó dolog a szervezés, ebből élek, tehát ez jól csinálni, meg ez fontos.
So often make things look pretty, but I organize a lot of things.
Nem minden lesz aztán szép, de azért mindent rendezek és szervezek.
But the calling is to give your life.
De az elhívás az, hogy az életünket adjuk oda.
Somehow very clear and very, it goes silent at that moment, doesn't it?
Ez valami
olyan. Apart from the mobile phone.
Itt hirtelen mindenki elcsendesedik, kivéve valaki telefonjától, de ez úgy elnémít minket.
Don't be distracted.
Ne engedjétek, hogy bármi is elterelje most a figyelmeteket.
Because this ultimately is the point of being a worker and a warrior.
Lényegében, mert ez itt a lényeg, a végül is, amit látunk a munkásnak és a harcos létében.
It's the giving of a life.
Hogy oda szánják, oda helyezik az életüket.
The question is this.
A kérdés a következő.
Are we laying down our lives?
Hogy ezt mi megtesszük? Mi letesszük az életünket?
I'll do it for the Lord, but I'm not going to do it for them.
Persze az Úrért megteszem, de értük.
Don't get a choice.
De nincs választásod.
Even the Son of Man came not to be served, but to give his life a ransom for many. Mark 10:45 tells us that.
Mark 10:45.
45-ben
azt olvassuk, hogy ő azért jött, hogy életét adja, hogy váltságul adja sokakért.
And there's a greater burden on those who lead the people of God to give our lives.
És akik Isten népét vezetik, azokon nagyobb a felelőssége teher, hogy odaszálljuk az életünket, értük.
Are we laying our lives down?
És ezt tesszük vajon?
Are we giving our lives?
Odaadjuk az életünket?
I want to read some words that was written by a man that all of us will know.
Szeretném felolvasni egy olyan embernek a szavait, akit mindannyian ismerünk.
Initially I want to read just a small quote.
Először csak egy rövid idézetet akarok felolvasni.
Say a few more closing comments and then actually read the whole quote.
Azt egy pár dolgot fogok arról mondani, és aztán az egészet elolvassuk.
This was said by Napoleon.
Napóleon a következőt mondta.
Because he asked the question, he said, "Who is Jesus Christ?"
Mert megkérdezte, ki Jézus Krisztus?
I'm going to read this in English first, and then we've got the short one. Mm-hmm. Okay. I'm going to read this in English, and then Christina's going to read it in Hungarian.
Tehát elolvasom, Mark elolvassa angolul, én meg magyarul.
I know men, and I tell you that Jesus Christ is no mere man. Between him and every other person in the world, there is no possible term of comparison. Alexander and Charlemagne and Caesar and I have founded empires. But on what did we rest the creation of our genius? It was upon force. Jesus Christ founded his empire upon love. And in this hour, millions of men would die for him.
Ismerem az embereket, és hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus nem puszta ember. Össze sem lehet hasonlítani a világ többi emberével. Nagy Sándor, Cézár, Nagy Károly és jó magam birodalmakat hoztunk létre. De mire is építettünk zsenialitásunk mester művét? Erőszakra. Jézus Krisztus a szeretetre építette országát, és ebben az órában több millióan lennének hajlandóak meghalni érte.
We have to give our lives.
Tehát az életünket kell odaadnunk.
What's the expression of the worker? It is toil tirelessly.
Mi a kifejezés a földművesre, a munkásra? A fáradhatatlan munkálkodás, kitartó munkálkodás.
What is the ultimate expression of the warrior?
És mi a kifejezése a harcosnak?
It is actually to die for the one who sent me into battle.
tulajdonképpen meghalni azért, aki a harcba küldte.
We talked about opposition from without and discouragement from within.
Beszéltünk a kívülről jövő támadásról, a belülről jövő elkeserítésről.
We see the call to be workers and to be warriors.
Látjuk, hogy az az elhívásunk, hogy legyünk harcosok és legyünk munkások.
That at some times there is a need to endure hardness.
És hogy vannak idők, amikor ki kell bírjuk a nehézségeket.
Not drawn into the everyday things of life. Because we seek to please the one who called us.
Nem bevonódva a mindennapi élet gondjaiba, hanem inkább annak a tetszésére lenni, aki elhívott bennünket.
We are to run to the place of victory, but we are to run according to the rules.
Hogy győzelemre célozva fussunk, de mindig szabályszerűen.
And we are to be workers who toil continuously.
És hogy olyan munkások legyünk, akik kitartóan, fáradhatatlanul dolgoznak.
Because there is a promise that fruit will come.
Mert ott az ígéret, hogy a gyümölcs majd eljön.
Workers and warriors.
Munkások és harcosok.
The question I have for you is this.
A kérdésem a következő számotokra.
We often think of the Lord as somebody we can negotiate with.
Gyakran azt gondoljuk, hogy az Úrral mi úgy elkezdhetünk tárgyalni.
But he's a king.
De ő igazából a király.
He's the commander of the army.
Ő a hadsereg vezetője.
He's a lord.
Ő az úr.
He doesn't negotiate.
Ő nem tárgyal.
He conquers.
Hanem legyőz.
And the question is, have you ever been conquered?
A kérdés, hogy te már valaha legyőzettél általa.
I'm going to ask Christine if first she will read in Hungarian the whole quote that we started to read, and then I'm going to read it in English.
Én el fogom olvasni magyarul a többi részét ennek az idézetnek. Napóleon szavai a Szent Ilona szigeti számüzetése idején hangzottak el. Ott a szigeten a civilizált Európa meghódítójának elég ideje maradt átgondolni hatalmas eredményeit. Egyszer magához hívatta Montolon grófot, és megkérdezte tőle, meg tudnád nekem mondani, ki volt Jézus Krisztus? A gróf nem válaszolt. Erre Napóleon így szólt. Rendben, akkor majd én megmondom. Nagy Sándor, Cézár, Nagy Károly és jó magam birodalmakat hoztunk létre. De mire is építettük zsenialitásunk mester művét? Erőszakra. Jézus Krisztus a szeretetre építette országát, és ebben az órában több millióan lennének hajlandók meghalni érte. Azt hiszem, valamennyire ismerem az emberi természetet. Hadd mondjam el, hogy a felsorolt hódítók mind emberek voltak, mint ahogy én is csak ember vagyok. Nincsen senki hozzá hasonló, Jézus Krisztus több volt, mint ember. Szenvedélyes elszántságommal én is tömegeket mozgattam meg, olyannyira, hogy meg is haltak volna értem. De ehhez jól láthatóan ott kellett lennem, hogy külsőmmel, hangommal és szavaimmal felvillanyozzam őket. Az emberekkel való találkozásaim és beszélgetéseim során meggyújtottam szívükben az odaadás tűzét, de egyedül Krisztusnak sikerült az emberek elméjét olyannyira láthatatlanra irányítani, hogy többé ne érzékeljen sem időbeli, sem térbeli korlátokat. 1800 év távlatából Jézus Krisztus olyas valamit kér, amit rajta kívül senki más nem kaphat meg. Olyas valamit, amit egy filozófus barátainál, egy apa gyermekénél, egy feleség férjénél, vagy egy férfi fivérénél hiába keres. Az ember szívét kéri, és teljesen magának akarja. Feltétel nélkül követeli, és kérése azonnal teljesül is. Csodálatos ez. Időt és teret meghazudtolva, az emberek lelke minden erejével és képességével Krisztus országának részévé válik. Mindazok, akik őszintén hisznek benne, bámulatos, természetfeletti szeretetet tapasztalnak meg iránta. Egyedülálló jelenség ez, mely összességében meghaladja az ember teremtő erejét. Az idő, a nagy pusztító, képtelen kioltani enne szent lángot. Erejétől még az idő sem foszhatja meg, hatósugarát még az idő sem korlátozhatja. Ez döbbent meg leginkább. Sokszor elgondolkodtam már rajta. Számomra ez a legmeggyőzőbb bizonyíték arra, hogy Jézus Krisztus Isten.
Napoleon said these things while I was exiled on the rock of St. Helena. There the conqueror of civilized Europe had time to reflect upon the measure of his accomplishments. He called to him Count Montholon and said to him, can you tell me who Jesus Christ was? The count declined to respond. So Napoleon countered and he said this, well then I will tell you, Alexander and Caesar and Charlemagne and I myself have founded great empires, but upon what did the creations of our genius depend? It was upon force. Jesus alone founded his empire upon love. And to this very day millions will die for him. And I think I understand something of human nature. And I tell you, all these were men and I am a man. None else is like him. Jesus Christ was more than a man. I have inspired multitudes with such enthusiastic devotion they would have died for me. But to do this, it was necessary that I should be visibly present with the electric influence of my looks, my words, and my voice. When I saw men and spoke to them, I lighted up a flame of self-devotion in their hearts. But Christ alone has succeeded in so raising the mind of man toward the unseen that it becomes insensible to the barriers of time and of space. Across the chasm of 1800 years, Jesus Christ makes a demand which is all beyond all others to satisfy. He asks for that which a philosopher may seek in vain in the hands of his friends, or a father of his children, or a bride of her spouse, or a man of his brother. He asks the human heart. He will have it entirely for himself. He demands it unconditionally. And forthwith, his demand is granted. Wonderful. In defiance of time and space, the soul of man with all its powers and faculties becomes an annexation to the empire of Christ. All who sincerely believe in him experience this remarkable supernatural love toward him. This phenomenon is accountable. It is altogether beyond the scope of man's creative powers. Time, the great destroyer, is powerless to extinguish this sacred flame. Time can neither exhaust its strength nor put a limit to its range. This is it which strikes me most, and I have often thought of it. This is which proves to me quite convincingly that Jesus Christ is God. That's why we're workers, and that's why we're warriors.
Ezért vagyunk munkások, ezért vagyunk harcosok.
He will have the human heart.
Mert övé lesz az emberi szív.
He asks for the human heart.
Ezt kéri a szívünket.
He will have it entirely to himself.
És teljesen magának szeretné.
He demands it unconditionally.
És feltétel nélkül kéri azt.
And what will be our response?
És mi lesz a mi reakciónk?
Have you ever been conquered by love?
Te már voltál valaha legyőzve a szeretet által?
He doesn't conquer by force or by power.
Nem erővel vagy hatalommal győző.
It's by grace and love of a cross.
Hanem a kereszt kegyelme és szeretet által.
That's the challenge tonight.
Ez a kihívás ma estére.
Why workers? Why warriors?
Miért harcosok? Miért munkások?
Why endure?
Miért tartsunk ki?
Because he asks it.
Mert ezt kéri.
He asks it of us.
És ezt kéri tőlünk.
In a moment, we're going to close in prayer.
Egy pillanat múlva imádsággal fogjuk befejezni.
I don't know if you know the one of whom we speak tonight.
Nem tudom, hogy te ismered-e azt, akiről ma este itt szó van.
Many of you do, I know.
Biztos vagyok benne, hogy sokatok igen.
Maybe you don't know this one.
De lehet, hogy valaki nem.
The scriptures tell us that you can.
De az ige azt mondja el számunkra, hogy megismerhető ő.
The scriptures tell us that every single one of us is separate from God because of the wrong we have done.
Azt mondja az ige, hogy mindannyian el vagyunk választva Istentől a bűneink miatt.
It tells us that because of that separation, the Bible calls it sin, and the things we have done, there is a penalty for that.
Az ige azt is elmondja, hogy az elválasztottságunk, a bűnünk miatt, hogy Istentől el vagyunk választva, ennek következménye van, a bűnnek következménye van.
It's eternal separation from God.
És a következmény az örökké való elválasztottság Istentől.
And it's a problem and a price that we cannot pay and we cannot solve ourselves.
Ez egy olyan probléma, egy olyan ár, amit önmagunk nem tudunk kifizetni. Mi ezt a problémát nem tudjuk megoldani.
If that was the end of the story, it would be the saddest story of all time.
Ha ez lenne a történet vége, akkor ez a történelem legszomorúbb története.
But in Romans 5:8 it tells us that God demonstrates his love towards us in the world. Why were you yet sinners? Christ died for us.
Róma 5:8-ban azonban azt látjuk, hogy Isten úgy mutatta ki a szeretetét felénk, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.
And he tells us in Romans 10 verse 9 this.
A Róma 10:9-ben pedig a következőt mondja.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözölsz.
So let's pray.
Úgyhogy imádkozzunk.
Father, we thank you that you demand and seek the human heart.
Uram, köszönjük, hogy te az emberi szívet kéred, az emberi szív, a szívet akarod.
Entirely for yourself.
Teljesen önmagad számára.
Unconditionally.
Feltétel nélkül.
Father, I thank you that you've spoken to our hearts tonight.
Köszönöm, Uram, hogy te szóltál ma este a szívünkhöz.
And Father, we want to respond to you.
És Uram, mi is szeretnénk reagálni, válaszolni neked.
Tonight, if you don't know him,
ha ma este itt még nem ismered őt,
you can know him.
Megismerheted.
Just explained how.
Csak mondd el, most mondtuk el, hogy hogyan.
So while every eye is closed and while every head is bowed.
És így, hogy mindenki lehajtott fel, csukott szemmel van, imádkozik.
If tonight you don't know him, but you want to know him.
Ha ma este úgy vagy, hogy nem ismered őt, de szeretnél megismerni.
You are willing to acknowledge the wrong that you've done.
Hajlandó vagy elismerni a hibáidat, a bűneidet, amit tettél.
Recognize you can't solve the problem for yourself.
Felismer, hogy te önmagadnak nem tudod megoldani a problémát.
Recognize that he is the answer to your need.
Felismerve, hogy ő a megoldás, a válasz a szükségeidre.
And are willing to give your life to him.
És hajlandó vagy odaszánni az életedet neki.
While every eye is closed and every head is bowed, I'm going to ask you if you'll just slip your hand up.
És úgy, mint mindenkinek a feje meg van hajtva, kérlem, hogy a kezeteket, akik így gondolják, emeljétek föl.
Just raise your hand and pop it down, because I want to pray for you.
Emeljétek föl, lássalak benneteket, mert imádkozni akarok értetek.
To those of you that know him.
Azok számára pedig, akik már ismeritek őt.
And you've been challenged to know if you've been conquered.
De az a kihívás ért téged ma este, hogy vajon te engedted, hogy ő legyőzzön téged teljesen.
And you want to be conquered.
És szeretnéd, hogy így legyen.
Again, while every eye is closed and the head is bowed.
Továbbra is, ahogy meghajtva van a fejünk.
If that's you.
Ha így érzed.
Again, just raise your hand.
Ezt gondolod, akkor te is emeld fel a kezed.
I want to pray for you.
Mert szeretnék imádkozni értetek.
Amen. Bless you. That's great. You can pop your hands down. Father, you are great.
Atyánk, te hatalmas vagy.
And you are gracious.
És kegyelmes.
Father, for those that don't know you, Lord, I commend them to you.
Uram, akik nem ismernek még téged, odaszálljuk őket te neked.
As they stand upon the truth of your sacrifice and give their lives to you, you will save them.
Ahogy ők ráállnak a te áldozatod igazságára, te megmented őket.
For those that recognize we need to be conquered.
És azok számára, akik felismerték, hogy meg kell engedjük, hogy te legyőzz bennünket.
And we want to be conquered.
És akarjuk, hogy így legyen.
Lord, Father, I ask that you would touch their lives with such grace and beauty tonight.
Kérlek, hogy te érintsd meg az ő életeiket is olyan hatalmas erővel és kegyelemmel.
That their walk with you would be as it was at first.
És szépséggel úgy, hogy az ő veled való járásuk olyan legyen, mint a hitű kezdetén.
Father, we thank you for your goodness.
Atyán, köszönjük a te jóságod.
And ask that you'd part us with your blessing.
És kérjük, hogy te áld meg bennünket.
And we say thank you because you indeed are God and God alone.
És köszönetet mondunk, hogy te vagy a mi Istenünk, egyedüli Istenünk.
In Jesus' name we pray.
Jézus nevében imádkozunk.
Amen.
Amen.
Amen.